Játsszuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján, családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal, fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól, és ma ez Európa legbiztonságosabb országa. Azt is írta, 2010-ben vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri, 1 millió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek, fogalmazott. Már a új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét, mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben, húzta alá Szijjártó Péter. A tárcvezető a Nem unasz hajnalan litván pártelnökét fogadta. Köszönetet mondott Remigijus Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve, erősítette meg a tárcvezető. Szijjártó Péter arra is kitért, az ukrán kormány a következő 10 évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére, de mi erre nemet mondunk. Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát, a négysávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbrendű négysávos út áll rendelkezésre, mondta el az építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfón. A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése zajlik, ennyi még soha nem volt, közölte Lázár János. A 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták. A MÁV és a Volán járatai rekordszámú, több mint 1 milliárd 100 millió utazást bonyolítottak le tavaly, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. Összesen 25 millió 200 ezer bérletet adtak el. A vállalatcsoport mintegy 50 ezer munkavállalójának bruttó átlagkeresete 710 ezer forint, hosszú évek után elérték, hogy meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, ismertette a tárcvezető. A kormányzásuk 2010-es kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottak fel, ismertette az egészségügyi államtitkár a Facebook oldalán. Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét, de hazai finanszírozással megvalósítják ezeket, ismertette Takács Péter, hozzátéve, hogy ennek egyik példája a Miskolci Gyermekkórház felújítása. Nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba. Életet mentett az Országos Mentőszolgálat új videóalapú stroke-táv diagnosztikai rendszerének egyik első éles alkalmazása. A mentőket egy nő rosszul létéhez riasztották, a mentőegység a helyszínről videókapcsolaton keresztül lépett kapcsolatba a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika stroke centrumának ügyeletes neurológusával. Végül az időjárásról, többfelé várható csapadék, a Dunántúlon ónos eső, fagyott eső, máshol több centiméternyi hó formájában. Délután kezdhet majd tisztulni az ég. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15, napközben mínusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa vasárnap 20 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. A keresztség egy családban egyesít minket. A keresztség szentsége Isten örök gyermekeivé tesz bennünket. A Szent Atya úrangyala imája. Leó pápa kiterjesztette áldását a keresztségben ezekben a napokban részesülő minden gyermekre. Róma püspöke Róma fiataljainak: építsetek jó ember és baráti kapcsolatokat, főként Jézussal. Leó pápa 20 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. A keresztség egy családban egyesít minket. Urunk keresztsége ünnepén, ami egyúttal a karácsonyi időszak végét is jelzi, 14. Leó pápa január 11-én vasárnap délelőtt a Sixtus kápolnában, folytatva Szent II. János Pál 1981-ben megkezdett sorozatát, 20 kisgyermeket részesített az Isten gyermekség szentségében. A Szent Mise kezdetén az egyház nevében befogadták a szüleik évén a keresztségüket kérő gyermekeket, majd az ige liturgiát követően a Szent Atya rövid homíliát tartott.
Quando il Signore entra nella storia,
amikor az Úr belép a történelembe, nyitott és alázatos szívvel találkozik minden egyes ember életével. Szeretettel teri tekintetével keresi a mi tekintetünket, és párbeszédet folytat velünk, feltárva az üdvösség igéjét. Emberré válva, Isten fia mindenki számára meglepő lehetőséget kínál, egy új korszakot nyitva meg, amelyre még a próféták sem számítottak, kezdte beszédét Leó pápa. Keresztelő János azonnal felismeri ezt, amikor megkérdezi Jézustól: nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjek általad, és te jössz hozzám? Miként a fény a sötétségben, az Úr ott jelenik meg, ahol a legkevésbé számítunk rá. Ő a Szent, a bűnösök között, aki köztünk akar élni anélkül, hogy távolságot venne tőlünk, ellenben teljesen átöleli mindazt, ami emberi. Engedj, válaszolja Jézus keresztelő Jánosnak, mert illik nekünk minden igazságot betöltenünk. De milyen igazságot? Kérdezte a pápa. Isten igazságát, aki Jézus keresztségében megvalósítja megigazolásunkat.
Opera la nostra giustificazione.
Végtelen irgalmában az Atya igazzá tesz minket, az ő Krisztusa, mindenki egyetlen megváltója által. És hogyan történik mindez? Az, akit János megkeresztel a Jordán folyóban, ezt a gesztust a halál és a feltámadás, a megbocsátás és a közösség új jelévé teszi. Íme a keresztség szentsége, amelyben a gyermekeiteket ma részesítjük, mint ahogy Isten szereti őket, keresztényekké és a mi testvéreinké teszi őket, hangsúlyozta Leó pápa. A gyermekek, akiket most karjaitokban tartotok, új teremtményekké alakulnak át. Ahogyan az életet tőletek, szüleitektől kapták, úgy most megkapják annak értelmét is, a hitet, hogy megéljék azt. Amikor egy dologról tudjuk, hogy az nélkülözhetetlen jó, elengedhetetlen, azonnal törekszünk is azt megadni azoknak, akiket szeretünk. Ki is hagyná közülünk ruha és élelem nélkül az újszülöttjét arra várva, hogy majd felnőttként maga döntse el, hogyan öltözködjön és mit egyen. Így hát, ha étel és a ruházat szükséges az élethez, akkor a hit több, mint szükséges, mert így Istennel az élet elnyeri az üdvösséget. Isten gondviselő szeretete itt a földön, a szülőkön, anyákon és apákon keresztül nyilvánul meg, akik hitet kértek gyermekeik számára. Természetesen eljön majd a nap, amikor nehéz lesz már őket karbantartani, és eljön az a nap is, amikor ők támogatják majd szüleiket. A keresztség, amely az egyház egyetlen családjában egyesít minket, szenteljen meg minden családot minden időben, erőt és állandóságot adva a családot egyesítő szeretetnek. A keresztségi szertartás mozzanatai gyönyörű tanúságtételt adnak erről.
Ne sono bellissime testimonianze.
A kút vize a lélekben történő fürdő, amely megtisztít minden bűntől. A fehér ruha az új ruha, amelyet az Atyaisten ad nekünk országának örök ünneplésére. A húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertya a feltámadt Krisztus fénye, amely megvilágítja utunkat. Kívánom, hogy örömmel folytassátok ezt az utat az éppen elkezdődött évben és egész életetekben.
E per tutta la vita.
Biztosak lehettek abban, hogy az Úr mindig elkíséri lépteiteket. A homilia után következett a keresztség szertartása a minden szentek litániájával, a víz megáldásával, majd a szülők és keresztszülők megvallották hitüket a Szent Háromság egyistenben, ellene mondottak a gonosznak. Ezután Leó pápa egymás után megkeresztelte a 20 kisgyermeket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Nicolò, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Felkenték őket a szent kizmával, megkapták a fehér ruhát és az égő gyertyát, ahogy Leó pápa említette a homiliában, majd következett a szent mise áldozati része. A keresztség szentsége örökre Isten gyermekeivé tesz bennünket, Leó pápa úrangyala imája. Jézus megkeresztelkedésekor az egész Szent Háromság jelenvalóvá válik a történelemben, ahogy a fiú alászáll a Jordán folyó vizébe, úgy száll le ő rá a Szentlélek, és ő általa megkapjuk az üdvösség erejét. Fejtette ki az urangyal elimádkozása előtt mondott katekézisében 14. Leó pápa, elemezve Isten meglepő szeretet tervét, amely az egész emberiségre vonatkozik. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a híveket Leó pápa. Majd utalt rá, hogy urunk megkeresztelkedésének ünnepével megkezdődik az évközi idő. A liturgikus évnek ez az időszaka arra hív bennünket, hogy kövessük együtt az urat, hallgassuk szavát, és hozzá hasonlóan hajtsuk végre a szeretet gesztusait fele barátaink iránt. Ezáltal megerősítjük és megújítjuk keresztségünket, vagyis azt a szentséget, amely keresztényeké tesz bennünket, amely megszabadít a bűntől és Isten gyermekeivé alakít bennünket, életadó lelkének ereje által, mutatott rá a Szent Atya. Az évközi első vasárnap evangéliumi szakasza azt beszéli el, hogyan születik a kegyelemnek ez a hatékony jele. Amikor Jézus megkeresztelkedik Jánosnál a Jordán folyó vizében, látta, hogy Isten lelke gallam képében leereszkedik és rászáll. Ezzel egyidejűleg megnyílik az ég és hallatszik az Atya hangja, amely ezt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Figlio mio, l'amato.
Idézett Leó pápa Máté evangéliumából hozzátéve, hogy Jézus megkeresztelkedésekor az egész Szent Háromság jelenvalóvá válik a történelemben, ahogy a fiú alászáll a Jordán folyó vizébe, úgy száll le ő rá a Szentlélek, és ő általa megkapjuk az üdvösség erejét. A pápa hangsúlyozta, hogy Isten nem távolról nézi a világot anélkül, hogy megérinteni életünket, nehézségeinket és várakozásainkat. Eljön közénk megtestesült igéje bölcsességével, és bevon minket az egész emberiség iránti meglepő szeretet tervébe. Keresztelő János ezért kérdezi csodálkozása Jézustól, hogy te jössz én hozzám?
Tu vieni da me.
Igen. Szentségében az Úr megkeresztelkedik, mint minden bűnös, hogy kinyilatkoztassa Isten végtelen irgalmasságát, magyarázta elmélkedésében Leó pápa. Az egyszülött fiú, akiben fivérek és nővérek vagyunk, valójában azért jön el, hogy szolgáljon, nem pedig azért, hogy uralkodjon. Azért jön el, hogy üdvözítsen, és nem azért, hogy elítéljen. Ő a megváltó Krisztus, magára veszi mindazt, ami a miénk, beleértve bűnt is, és nekünk adja azt, ami az övé, vagyis egy új és örök élet kegyelmét. A keresztség szentsége ezt az eseményt valósítja meg minden időben és minden helyen, bevezetve mindnyájunkat az egyházba, amely Isten népe, amely magába foglal minden férfit és nőt, minden nemzetből és kultúrából, és lelke újjá teremti őket. A Szent Atya utalt rá, hogy délelőtt megkeresztelt néhány újszülöttet, akik új testvéreink lettek a hitben, vagy megállapította, hogy milyen szép egyetlen családként ünnepelni Isten szeretetét, aki nevünkön szólít bennünket, és megszabadít a gonosztól. Az első szentség egy szent jel, amely örökre elkísér bennünket. Az ebből a szent jelből fakadó kegyelmeket felsorolva, a Szent Atya arra emlékeztetett, hogy a sötétség óráiban a keresztség világosság, az élet küzdelmeiben a keresztség kiengesztelődés, a halál órájában a keresztség a mennyország kapuja.
E porta del cielo.
Beszéde végén Leó pápa arra buzdított, hogy imádkozzunk együtt Szűz Máriához kérve, hogy támogassa minden nap hitünket és az egyház küldetését.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Leó pápa kiterjesztette áldását a keresztségben ezekben a napokban részesülő minden gyermekre. Az úrangyala elimádkozása után a pápa Szűz Mária anyai oltalmába ajánlotta világ minden gyermekét, akiket ezekben a napokban keresztelnek, meghangsúlyozva, hogy a keresztség szentségén a kegyelme egyesíti őket Krisztus húsvéti misztériumával. A Szent Atya újból utalt rá, hogy vasárnap délelőtt, követve az úrunk megkeresztelkedésének ünnepéhez fűződő szokást, megkeresztelt néhány újszülöttet, szentségi alkalmazotta gyerekeit. Most szeretném kiterjeszteni áldásomat minden gyermekre, akik az elmúlt napokban részesültek, vagy részesülni fognak a keresztségben Rómában és az egész világon, mondta Leó pápa. Szűz Mária anyai oltalmára bízva őket. A pápa különösen imádkozik azokért a gyermekért, akik akár egészségügyi állapotuk, akár külső veszélyek miatt nehezebb körülmények között születtek meg. A Szent Atya azért fohászkodott, hogy a keresztség kegyelme, amely egyesíti őket Krisztus húsvéti misztériumával, hatékonyan működjék bennük és családjaikban. A pápa ezután azokra az eseményekre irányította figyelmet, amelyek ezekben a napokban a Közel-Keleten, különösen Iránban és Szíriában történnek, ahol a tartós feszültségek sok ember halálát okozzák. A Szent Atya reménykedve azért imádkozik, hogy türelemmel törekedjenek a párbeszédre és a békére, az egész társadalom közös javának előmozdítása érdekében. Leó pápa ezt követően azokról az Ukrajnát érintő különösen súlyos támadásokról szólt, amelyek főleg az energetikai infrastruktúrákat célozzák, miközben az országban egyre nagyobb a hideg. Ezek a csapások súlyosan érintik a civil lakosságot. A pápa imádkozik a szenvedőkért, és megújította felhívását az erőszak beszüntetésére kérve, hogy fokozzák a béke elérésére irányuló erőfeszítéseket.
Per arrivare alla pace.
Végül a Szent Atya üdvözlette fordult a Szent Péter téren összegyűlt rómaiakhoz és minden zarándokhoz, olaszul, angolul és spanyolul köszönve meg jelenlétüket.
Grazie, thank you. Muchas gracias.
A pápa megemlítette a madridi Everest iskola csoportját, valamint a mexikói gyermekek testvérek elnevezésű szövetség tagjait, spanyolul szólva hozzájuk, de hemos que los niños sueñen. Hagyjuk álmodozni a gyermekeket. Leó pápa mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott végül a nemzetközi hívőseregtől, akik éljen ezzel, hazájuk zászlait lengetve viszonozták köszöntését. Külön öröm volt felfedezni a zarándok csoportok között ez alkalommal a magyar nemzeti lobogót közepén az angyalos címerrel. Leó pápa Róma püspökeként Róma fiataljainak. Építsetek jó emberi és baráti kapcsolatokat, főként Jézussal. Róma püspöke Róma fiataljaival találkozott január 10-én szombaton este, mintegy 10 000 fiúval és lányjal, akik a 6. Pál aulában köszöntötték őt, de a Szent Atya nem feledkezett meg azokról sem, akik kívül maradtak a Szent Péter téren, mert a pápa kiment közöljük is, és személyesen köszöntötte őket. A Szent Atyán nagy örömmel köszöntötte a fiatalokat, akik rendkívül lelkes ovációval üdvözölték őt. A Szent Atya közvetlen hangon, szabadon szólva kezdte beszédét, és megemlítette, hogy nem csak azokra a kérdésekre akar válaszolni, amiket neki feltettek, hanem az élet egyéb dolgaira is. Megemlítette, hogy egy fiatal unokahúga épp mostanában kérdezte tőle, hogy mit tud kezdeni a világ rengeteg problémájával.
Con tanti problemi nel mondo.
Tengernyi bajával, és hogy épp ezért nincs ebben egyedül. Nos, a válasz a kérdésre ti vagytok, mert ti nem vagytok egyedül, szólt Leó pápa.
Siete voi, perché non siamo soli.
Ha ugyanis emlékezünk a hit szépségére, az öröm szépségére, a fiatalságra, az összefogásra, a közös keresésre, akkor valóban tudhatjuk a szívünkben, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk van.
Perché Gesù è con noi.
A fiatalok többek között a furcsa módon rájuk nehezedő magányról kérdezték, valamint a vele járó csalódás, zavarodottság és unalom érzéseiről is. Amikor ez a szürkeség elhomályosítja az élet színeit, látjuk, hogy olyan sok ember között is elszigetelődhetünk. Valójában pontosan így mutatja meg a magány a legrosszabb oldalát. Nem figyelnek ránk, mert elmerülünk a vélemények zűrzavarában, nem látunk semmit, mert elkápráztatnak minket a töredékes képek. A kapcsolatok nélküli kapcsolatok, vagy a szeretet nélküli kesztelések élete csalódást okoz, mert mi az igazságra teremtettünk, és amikor ez hiányzik, nos, akkor szenvedünk. A jóra teremtettünk, de az öröm eldobható maszkjai elárulják vágyainkat. Mégis a kétségbeesés ezen pillanataiban kiélezhetjük, finomíthatjuk érzékenységünket. Ha figyelmesen figyelünk, és kinyújtjuk a szemünket, a teremtés maga emlékeztet minket arra, hogy nem vagyunk egyedül. A világ minden dolga, az elemek és az élőlények közötti kapcsolatokból áll. De bármennyire is belélegezzük a levegőt, továbbra is lélegzett visszafolytva maradunk, hiába is eszünk és iszünk, megmarad az éhünk és a szomjunk. Egyedi teremtmények vagyunk, mert magunkban hordozzuk Isten képását, aki az élet, a szeretet és az üdvösség kapcsolata. Tehát amikor egyedül érzed magad, szólt Leó pápa a fiatalokhoz, emlékezél arra, hogy Isten téged soha nem hagy el. Az ő társasága erőt ad ahhoz, hogy megtedd az első lépést azok felé, akik egyedül vannak, mégis melletted állnak. Mindenki egyedül marad, ha csak önmagára néz. Ehelyett a másokhoz való közeledés Isten képét jelenti számodra. Ahogyan reményt hoz az életedbe, úgy oszthatod meg azt másokkal is. Akkor együtt találjátok majd magatokat, közösséget és testvériséget keresve. Leó pápa ekkor hálásan megköszönte azt a szép fogadtatást, amit a római egyház és benne a fiataljai nyújtottak a világ minden tájáról érkező rengeteg fiatalnak a jubileumi szentév idején.
Avete offerto a tanti giovani che sono venuti.
Valóban csodálatos volt. Igen, a magány gyakran létezik, és sokan szenvednek tőle. Ám ami elkerülhetetlen sorsnak tűnhet, valójában most arra hív minket, hogy ébredjünk fel. Ez az egyetlen földgolyó fenntart minden embert, és ugyanaz a nap világít meg mindent. A napsugár megérint, és behatol lelkünk mélységeibe, nem a felkelő és lenyugvó nap, hanem az igazságosság napja, a fénylő napunk Jézus Krisztus. Ő melegíti fel szívünket, és lombantja lángra szeretetével szívünket. Hangsúlyozta a fiatalok az intézet beszédében Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban három olyan történettel találkozunk, amelyek mind a szeretet, az önfeláldozás és az Istenbe vetett bizalom fontosságára tanítanak bennünket. Először Szent Veronika életéről és legendájáról hallunk, aki egyetlen bátor és irgalmas mozdulattal örökre példát mutatott nekünk abból, mit jelent együtt érezni a szenvedőkkel. Ezután megismerkedünk Árpádházi Szent Margit életével, aki királylányként lemondott minden földi hatalomról, hogy egész életét Isten és az emberek szolgálatába állítsa. Végül egy irodalmi történeten keresztül gondolkodunk el a szeretet elejéről. Jókai Mór, melyiket a 9 közül című elbeszélése segít megérteni, mit jelent az igazi, áldozatos, szülői szeretet, és milyen üzenetet hordoz számunkra mindez ma is. Kezdjük akkor az első szentünkkel, amit nem sokára fogunk ünnepelni, január 13-án, Szent Veronika. Szent Veronika egyike azoknak a szenteknek, akiket elsősorban az Új Szövetség eseményei kapcsán ismerünk. Bár a neve nincs kifejezetten megemlítve a Szentírásban, a Bibliában, a hagyomány szerint ő volt az a bátor asszony, aki Jézus szenvedése során letörölte arcát egy kendővel, amikor Jézust a Golgotára vitték, hogy keresztre feszítsék. Mit jelent a Veronika szó, Léna?
A neve Veronika a hagyomány szerint a latin vera, igaz és görög eikon kép szavakból származik, és az igaz képet jelent. Ez utalás arra, hogy a kendőjén Jézus arcmása csodálatos módon megjelent. A történet különösen a keresztúti áhítatok 6. állomásában szerepel. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
Így van, tehát húsvét előtt szoktuk a keresztutat mondani, és akkor a 6. állomásban van ez a rész, hogy Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, és letörli arcáról a verítéket. Kérlek szépen, folytassuk még tovább, hogy mit tudunk róla. Léna?
Veronika tette a keresztúton. Amikor Jézus a Pilátus ítélete után a Golgotára vezették, vállán cipelve a keresztet, sok ember gúnyolta, leköpdöste, és megvetéssel nézte őt. Ebben a megalázó és fájdalmas helyzetben Veronika kiemelkedett a tömegből, és bátorságot vett magán. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla, és odalépett Jézushoz. Egy kendőt nyújtott neki, hogy letörölhesse az arcán lévő vért, verítéket és port.
Tehát a legenda szerint Veronika a saját kendőjét nyújtotta oda Jézusnak, illetve oda ment és letörölte a verítéket Jézus szenvedő arcáról. Nóri, folytasd akkor, légy szíves, a történetet a legenda szerint.
A legenda szerint, amikor Jézus visszaadta a kendőt, az ő szent arcképe csodálatos módon megjelent rajta. Ez a Veronika kendője az egyik legszentebb ereklyeként maradt fent a keresztény hagyományban. Úgy tartják, hogy a kendő azóta is megőrizte Jézus arcának képét.
Így van, köszönöm. Tehát ha képeken látjátok ezt festményen, akkor ott is észrevehetitek, hogy a kendő rajta maradt Jézusnak az arcképe. Veronikáról mit tudunk még? Később élete hogyan alakult? Bíborka.
A hagyomány szerint Veronika a kendőt elvitte Rómába, és ott bemutatta első Tiberius császárnak. Egy másik történet szerint Veronika életét Jézus követésére és tanításának hirdetésére szentelte. Bár az élete utáni események kevésbé dokumentáltak, Veronika neve összefonódott az irgalmassággal és bátorsággal, és Krisztus iránti mély szeretettel. Veronika példája arra tanít, hogy az egyszerű, szeretetteljes gesztusok még a legnehezebb körülmények között is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. Az ő tette egyetlen pillanatban kifejezte az együttérzést és a hitet és a Krisztus iránti tiszteletet.
Igen, köszönöm szépen. Tehát, ha most beleképzelnénk magunkat abba a korba, ahol Jézus élt, és mi mennénk ott az úton, keresztúton, kísérnénk őt, akkor ti megmennéteket enni, hogy odaléptek Jézushoz, és megtörlitek mondjuk az arcát. Ezen úgy én el szoktam gondolkozni.
Hát, én megmenném.
Meg? Na, nagyon jó.
Én nem merném azért nagy tömeg miatt.
Zéti, akkor mondjuk el a kendőnek, mi volt a jelentősége?
A kendő jelentősége. A Veronika kendője körüli hagyomány a keresztény művészetben is megjelenik. Számos ábrázolás készült a szentről, ahol a kendőt tart, amelyen Jézus arcképe látható. A kendőt évszázadokon át nagy tisztelet övezte, és különböző helyeken őrizték. Egyes források szerint a mai napig létezik, és Rómában, a Szent Péter Bazilikában őrzik, bár a hitelessége vitatott. A kendő szimbolikusan emlékeztet Krisztus szenvedésére és az emberi együttérzés fontosságára.
Így van, köszönöm szépen. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol, de valamilyen hagyomány szerint a Szent Péter Bazilikában lehet, hogy ott őrzik, de nem teljesen biztos.
Veronika példájának tanúsága. Veronika története ma is időszerű, a hétköznapi szeretettel teljes cselekedetek legyenek bármilyen egyszerűek, képesek reményt adni a legnehezebb helyzetekben is. Veronika példája különösen fontos az irgalmasság évében, vagy a nagybőjti időszakban, amikor keresztények különös figyelmet fordítanak Krisztus szenvedéseire és az emberség értékére.
Tehát mi is vegyünk példát Veronika életéből. Zéti, folytassuk a második szentünkkel. Ki lesz ő?
Árpádházi Szent Margit lesz.
Igen, mit tudunk róla?
Árpádházi Szent Margit 1242-ben, január 27-én született a dalmáciai Klissa várában. 4. Béla király és Laskaris Mária bizánci hercegnő gyermekeként. Az ország ekkor éppen a tatárjárás pusztítását szenvedte. A tatárok 1241-ben lerohanták Magyarországot, hatalmas pusztítás végezve a királyság területén. A kétségbeesett helyzetben 4. Béla király és felesége fogadalmat tettek, ha Isten megmenti az országot, a teljes pusztulástól születendő gyermeküket Istennek ajánlják és kolostorba adják. A tatárok valóban visszavonultak, és Magyarország megmenekült, így Margit születésekor szülei betartották ígéretüket. Már néhány éves korában a veszprémi domonkos apácák kolostorába vitték, hogy Istennek szentelt életet éljem.
Ugye az anyukája, apukája fogadalmat tett Istennek, hogyha megmenti az országot, Magyarország népét a tatároktól, akkor nekik adja a gyermeket.
Akkor egy kolostorba adja.
Gyermekkora és neveltetése. Margit gyermekkora óta mély vallásosságban nevelkedett. A veszprémi kolostorban a domonkos nővérektől tanult, és már kisgyermekkorában is kiemelkedő alázatot, áldozatkészséget és engedelmességet tanúsított. Nem sokkal később Margit a Nyulak szigetére került, a mai Margit szigetre, ahol a domonkos rendi kolostor lett az otthona. A kolostor szigorú szabályok szerint működött, de Margit a szabályokon túl is önmegtagadó életet élt. Nem csak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem gyakran önként vállalt további aszkézist, például koplalásokat, vezekléseket, egyszerű ruhák viselését és hosszú imádságokat. Azt mondják, hogy egyetlen földi örömét Isten szolgálatában találta meg.
Igen, köszönöm szépen. Pedig tehette volna azt is, hogy gazdag ruhákba járjon. És látod, pont a királyok lehetnének gazdagok, és mégis ő egy királylányként aszketikus életet élt. Mi történt aztán, Nóri?
Margit szépsége, intelligenciája és erős jelleme miatt több fontos házassági ajánlatot is kapott. Apja, IV. Béla király úgy gondolta, hogy Margit házassága politikai szempontból is fontos lenne, ezért megpróbálta őt rávenni, hogy házasodjon össze II. Ottokár cseh királlyal. Margit azonban határozottan visszautasította az ajánlatot, mondván, én a mennyei vőlegénynek vagyok eljegyezve. Ezzel a döntéssel Margit egyértelművé tette, hogy nem kíván világi életet élni, és teljes egészében Istennek szenteli magát. Ez a döntés nem csak apja és családja számára volt nehéz, de politikailag is jelentős áldozatot jelentett, hiszen egy ilyen házasság erős szövetséget biztosíthatott volna Magyarországnak.
Így van, tehát a szülei meggondolták közben magukat, és föl akarták ajánlani házasságként ennek a II. Ottokár cseh királynak. Zéti, csodatetteiről beszéljünk egy kicsit.
Margit élete során a szegények, betegek és rászorulók szolgálatának szentelte magát. Nem csak imádkozott értük, hanem személyesen is segített nekik. Ápolta a betegeket, élelmet osztott a szegényeknek, és vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Több csodát is tulajdonítanak neki, amelyek még életében nagy tiszteletet váltottak ki. A hagyomány szerint Margit közbenjárása betegek gyógyultak meg, és imái által több természeti csapástól is megmenekült a környező terület. Egyik legismertebb csodatétele a következő volt. Egyszer egy haldokló apácát ápolt a kolostorban, és hosszú imádság után az apáca csodálatos módon felépült. Margitot már életében szentként tisztelték, mert cselekedetei és aszkézise példátlanok voltak.
Így van. Bíborka, légy szíves, akkor a haláláról és a szenté avatásáról mesélj nekünk.
Margit 1270. január 18-án hunyt el Nyulak szigetén mindössze 28 évesen. Halála után nem sokkal már szentként kezdték tisztelni. Az emberek zarándoklatokat tettek sírjához, és sokan imádkoztak közbenjárásáért. Margitot azonban hivatalosan csak több évszázaddal később, 1943-ban avatták szenté 12. Pius pápa által. Margit emlékét nem csak a Margit sziget őrzi, hanem számos templom, szobor és festmény is Magyarországon.
Margit példájának jelentősége a mai világban. Árpádházi Szent Margit élete az önzetlenség, a hit és a szeretet példája. A mai korban, amikor az önérdek és a fogyasztói kultúra gyakran háttérbe szorítja az önzetlenséget, Margit emlékeztet arra, hogy az igazán maradandó értékek az áldozathoz szeretetben és a másokért való odaadásban rejlenek. Most pedig olvassuk fel Jókai Mórnak Melyiket a 9 közül című novelláját.
Jókai Mór, Melyiket a 9 közül? Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a Nagypest városban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszélték volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát, maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvar. János gazda igaz keresztény ember volt, s keresztény ember nem akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is. Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni, János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány.
Ó, én Uram Istenem!
Sóhajtozik gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn, hát lőn, hét, lőn, nyolc. Mikor lesz már a hosszú sor után? Punktum! Egyszer azután eljöve a 9., az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon.
Hely sok van azzal mondva.
2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amazt megmosdatni, és valamennyire keresni. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szállni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba ágy tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel. No de hála érte az Úristennek, még nincsen oka panaszra. Mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva. S inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Az Úristen őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek 8 marad is, ha egyet elvesznek belőle. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat vitt haza. Kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett.
No gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok!
Szólt haza érkezve 9 fejű családja körébe.
Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje?
Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak, hát még ma megtanítalak benneteket arra nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak.
Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak a pükölébe.
No, mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így négy, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább.
Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. 2 legkisebb az apja térdére és karjára jutott.
Majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán utánam.
Azzal komoly áhítatos képpel, levéve zöld sipkáját fejéről, elkezdi János mester azt a szép hangzatos éneket.
Krisztus Urunknak áldott születésén.
A nagyobb fiúk és lánykák az első hallásra megtanulták a dallamot. Több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt, az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a 9 egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezzé azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, amidőn ilyen szép 9 ártatlan lélek őszinte örömének hangja kéri onnan felülről a vízhangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örültek ott fent a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazda, nőtelen úr lakik. Egymaga 9 szobában, egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja mennyi. Egy gazdag úr éppen 8. szobájában ült, ez este, és azon gondolkozott, hogy miért is nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs e nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amidőn János mester földszinti szobájával elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani fölhozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakadt, hanem amikor már 10-szer is újra kezdték, nem elhagyta tovább a dolgot. Lement hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amit benyitott hozzájuk. S János mester egész tisztelettel kelt fel a nagyúr előtt 3 lábú székéről.
Ken János mester a csizmadia, ugye?
Kérdé tőle a gazdag úr.
Igen, egy szolgálatjára, nagyságos uram. Parancsol egy pár fénymázás topánkát?
Nem azért jöttem, de sok gyermeke van Kennek.
Van bíz, nagyságos uram. Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
Még több száj, mikor énekelnek. Hallja, Kend János mester, én Kennet szerencsés emberi akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti.
János mester szörnyű szemeket mereztet erre a mondásra.
Hogy ne adná? Persze, hogy odaadja, hiszen ez nagy szerencse.
No, válasszon Kent közülük hamar egyet, aztán menjünk.
János mester hozzáfogott a választáshoz.
No, ezt nem adom. Ez jól tanul. Ebből papnak kell lenni. A második ez leány. Leány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lám-lám, ez meg a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anyja formája. Mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál. Na most megint lány következik, ez semmi. Azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsiny. Mit csinálna velük a nagyságos úr?
Úgy járt, hogy már a végére ért, mégsem tudott választani, mert ő valamennyit szereti.
No, porontyok, választhatok magatok, melyitek akar elmenni a nagyúr lenni, kocsiban járni. Szóljatok, no, álljon elő, aki akar.
A gyerekek azonban e biztatásolat apródonként mind a háza mögé húzódtak. Ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bújt a nagyúr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket.
A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljenek többet a gyermekeivel ide alatt, s fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult ezen az ismeretlen alakú 1000 forintos banknótán, s azután elcsukta ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is, nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván kuporadtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni, a nagy úr odafenn meghallja. Maga János mester hallgatva járt fel, s alá a szobában,
nem szabad énekelni.
Ezután leült, duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni. Addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dudolni.
Krisztus úrunknak áldott születésén.
Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, kirúgta maga alul a széket. Kintotta a ládát, kivette az 1000 forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
Nagyságos jó uram, vegye vissza a pénzt! Hadd ne legyen ennyim, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál.
Azzal letette az asztalra a bankót, nyargalt vissza az övéihez, sorba sókolta valamennyit, közéjük ült alacsony székére, s rákezdik tiszta szívből újra.
Krisztus úrunknak áldott születésén.
Olyan-olyan jókedvük volt, mintha övék volna az a nagyház. Akié pedig volt ez a nagyház, nagy egyedül járt 9 szobáján keresztül, s gondolkodott magában, hogy vajon mi örülnivalót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
A most felolvasott történet mélyen megérinti a szívünket, mert a feltétel nélküli szeretetről van szó. A szegény édesapa nem tud választani a gyermekei közül, mert számára mind a 9 egyformán fontos, egyformán értékes. Nem mérlegel, nem számol, nem azt nézi, hogy melyik érdemelné meg jobban. Egyszerűen mindet szereti. A történet másik főszereplője volt a gazdag ember, aki eleinte kívülállóként szemléli a helyzetet. Talán megszokta már, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, és azt gondolja, hogy az emberek könnyen döntenek, ha jutalomról van szó. Ám amikor szembesül az édesapa válaszával, valami megbozdul benne. Rádöbben arra, hogy van valami, amit nem lehet pénzben mérni. A szeretet, a felelősség és az emberi méltóság. A gazdag ember gondolatai megváltoznak. Megérti, hogy az igazi gazdagság nem a vagyonban rejlik, hanem abban, ha valaki képes szeretni, törődni és áldozatot vállalni a másikért. Ez a felismerés nem csak őt változtatja meg, hanem minket, hallgatókat is megszólít. Koni, mire tanít minket ez a történet?
Ez a történet segít megértenünk, milyen Isten szeretete irántunk. Nem mondja, hogy egyikünk fontosabb a másiknál, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és mindannyian egyformán közel állunk a szívéhez.
Ahogyan az édesapa nem tudott lemondani egyik gyermekéről sem, úgy Isten sem mond le rólunk, akkor sem, ha hibázunk, ha gyengék vagyunk, vagy ha rossz döntéseket hozunk.
Jókai története arra is tanít bennünket, hogy a szeretet sokszor áldozattal jár. Nem mindig könnyű szeretni, segíteni, kitartani a másik mellett, de éppen ezekben a helyzetekben válik a szeretet igazán értékessé. Ez az a szeretet, amely épít, megtart és reményt ad.
Mai adásunk végén visszatekinthetünk mindarra, amit hallottunk. Szent Veronika csendes, de bátor szeretete arra tanít bennünket, hogy egyetlen jó cselekedet is képes világosságot vinni a sötétségbe. Árpádházi Szent Margit élete pedig azt mutatja, hogy Istennek szentelt élet, az önzetlenség és az áldozatvállalás maradandó értékeket teremt bennünk. Jókai Mór története pedig emlékeztet bennünket arra, hogy a szeretet nem válogat, nem számol, hanem teljes szívből ad. Ahogy beléptünk a 2026-os évbe, mindannyian új tervekkel, célokkal és reményekkel indulunk el. Kérjük a Jóistent, hogy kísérje lépteinket ebben az évben, legyen ez az év a növekedés, a hitben való erősödés és az egymás iránti figyelem éve. Isten segítségével és áldásával. Ámen.
Kérünk, Urunk, taníts meg minket arra, hogy mindig szeretettel forduljunk embertársaink felé. Add, hogy Veronika és Margit példáját követve megtaláljuk a jó tettek örömét, és segítsünk másoknak. Tedd a szívünket meleggé, hogy fényt és reményt vigyünk a világba. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel és hírekkel várjuk Önöket, valamint a mai napon elhangzott műsoraink ismétlései szólnak. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Beszélő könyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Grecsó Krisztián Vera című regényének első részét Törőcsik Franciskától hallják, majd Közelkép című műsorunk szól. Ebben Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával beszélgetünk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak. Majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ennek vendége Pintér Szilvia, életmódtanácsadó és terapeuta, aki segít abban, hogyha évelején életmódváltásra adtuk a fejünket, az lehetőleg sikeres legyen, és az elhatározás ne fulladjon kudarcba. Hajnali 3 óra után a híreket követően Közélet című műsorunkat hallják. Első részében Barta Józseffel, az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola igazgatójával értékeljük a 2025-ös évet, és aktualitásokról, illetve tervekről is beszélgetünk. Majd kiderül, hogy 2026. február 6-a és 8-a között lesz az idei Kocsonya Fesztivál Miskolcon. Rózsa Edittel, a fesztivál alapítójával és tulajdonosával beszélgetünk az idei rendezvényről. Hajnali 4 óra után zenei összeállításra kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Mirincsik Márton, Debnár Ádám, Timba Miranda, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kléz Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turisa Rolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem a te keresztségedre, mondta, s te jössz hozzám. Jézus leintette, hagyd ezt most. Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Olvasom a Máté evangéliumban. Isten a maga teljességében belépett abba a világba, amelyet a bűn és a halál jellemez. Vállalta a mi világunkat, hogy részesíthessen bennünket igazságosságában és szentségében. Odáig alázta magát, hogy elfogadta a keresztre feszítés átkát, hogy így szabadítson meg minket törvénysértéseink átkától. Mivé akarsz tenni engem, Uram? Lelked ezt mondja, ezt ismétli folyton bennem, fiammá akarlak tenni. De miért vártál, Istenem, oly sokáig, hogy akaratodat megvalósulva lásd? Miért használtál fel geológiai korokat ahhoz, hogy nekem testet adj? Minek annyi ezer év, hogy megírt történetemet? Minek van szükséged az éretlenség életére ahhoz, hogy megkap tőlem az igazi fény egy halvány sugarát? A nagy szeretet egy oly csipettjét, mint a mustármag. Nem tehettél volna fiaddá késedelem nélkül, olyan fiúvá, aki tud szeretni. Miért az idő? Miért a várakozás? Miért a hosszú utazás kockázatai? Talán sohasem mondod meg nekem, hogy bölcsességed rendelkezésére álló ezer és ezer mód közül miért választottad éppen ezt, hogy fiaddá tégy. Talán azt akarod, hogy mi saját magunk fedezzük föl. Te választottad meg azt az utat, amely a káoszból az egység összhangja felé visz, a genezisből az apokalipszisig, a fogamzástól a születésig, az érzéketlen anyagtól a tudat csodájáig, a történelem előtti kortól a történelemig, az emberi szeretettől az isteni szeretetig. Ez az élet kibontakozásának útja, ez a tapasztalat útja, ez a párbeszéd útja, ez a keresés útja, ez a remény útja, ez a szeretet útja.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előtt útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.